Negyedik fejezet. Jimmy megismerkedik a parancsnokkal. Fütyül a statáriumra, és váratlanul anyja születik. Nem pihentek sokáig az oázisban. Siettek tovább, hogy mennél távolabb legyenek attól a sírtól, amelyben a diákot átadták az örök nyugalomnak. Fél nap alatt több mint 40 kilométert tettek meg, amire joggal lehettek büszkék. Jimmy csak hüledezett magában, ha elgondolta, hogy milyen Isten verte elhagyatott távoli mélységeiben lehetnek már a Szaharának. Azt hiszem, nem lehetünk messze Közép-Afrikától. Eltalálta. A sárga garnizon lakói kétféle terven gondolkoznak. Az egyik szerint, miután közel vagyunk a Kongó vidéki őserdőhöz, átvágjuk magunkat belga területig, a másik, hogy tovább megyünk a sivatagban keleti irányban, és átlépjük valahol a Szahara határát Szudán felé. Először csak néhány szökevény húzódott itt meg, de miután egyre többen lettek, a menekülés tervével is foglalkozni kezdtek. Az őserdőn vagy a sivatagon át az út hetekig tart. Erre jól fel kell készülni. Szekereket csinálunk, húst szárítunk, fegyvereket, lőszert gyűjtünk, és reméljük nem sokára üt az indulás órája. Ki a szervezője és vezetője a sárga garnizonnak? A parancsnok. Őről a fővesztés terhe mellett tilos beszélni. Csodálatos karakter. Becsülni fogja, ha megismeri, bár kegyetlen természete van. Én vagyok az államtitkár. Ezt le sem tagadhatja. És hogy került ebbe a hivatalába? Nálunk mindenki saját maga nevezi ki magát. Az önbeiktatás rendszere szerint történik a tisztújítás. A parancsnok csak jóvá hagyja. Ez nagyon okos rendszer. Nem kell hízelegni, intrikálni, törtetni. Itt mindenki kinevezi magát valaminek. És még csak az sem fontos, hogy értsen hozzá. A fő, hogy ne vonja ki magát kőhordás, mosogatás és egyéb munkálatok alól. Negyed nap már a kormányos is sípolva fújtatott, mint valami rossz kohó. Ezer ember között egy, ha van, aki ilyen utat kibír. 45-50 fokos átlag melegben, mínusz 5 fokos éjszakák, egyetlen pálma, egyetlen becsületes pihenőhely nélkül. Ragyás Billnek jobbra-balra lógott a feje, és ez a bolond, mintha valami kellemes fasorban végezne sétalovaglást, olyan közönösen veregeti cigarettáját a hüvelykujja körméhez, mielőtt rágyújt. A kormányos megrántotta a tevét.
Egy pillanatra meg kell állni, hörögte. Azt hiszi, mindenkinek ilyen kérges bőre van, mint magának. Hiába keményített meg az élet. Úri fiú voltam. Már lihegek egy pár napos sivatagi úttól. Most még semmi. De mi lesz, ha egyszer megöregszem?
Hány éves?
57. De az ember nem marad örökké 57 éves. Egyszer csak jön a kor, mikor elkezd nehezülni, mikor az ember dadog.
Az öreg ember nem dadog.
De mennyire dadog? Kétszer kell neki odaütni valakire, hogy egyszer elájuljon. Ez az igazi dadogás. Na, gyerünk tovább.
Azért úrifiú létére egész jól bírta az utat, és másnap délután feltűnt egy domb mögül a sárga garnizon. Szabályos vályok fallal körülépített erőd volt.
Azért szörnyű hely lehetett, mert egyetlen fa sem látszott a környéken. Szabadon égette a nap a sárga garnizont.
Vajon miért itt telepedtek le a szökevények? Kérdezte önmagától Jimmy Fool. Amikor beértek az erődbe, megkapta erre a kérdésre a választ. Legnagyobb csodálkozására egy régi római városba érkezett. Sok ilyen ókori városomladék maradt valahogy betemetetlenül a sivatagban. Bizonyára itt a romok között húzódott meg az a néhány szökött légionista, aki ezt a furcsa garnizont alapította. A bedőlt régi házak nagy részét felépítették, és pedig elég hozzáértő ember vezetése mellett szinte rekonstruálták megmaradt részei alapján az egykori épületet. Árnyékos hely épp elég volt. A szemben álló oszlopokat tetővel hidalták át, és a helység közepén a latin városépítészet elmaradhatatlan fóruma igen sok oszlop maradványjal módot adott arra, hogy jókora területet lássanak el mennyezettel. Itt végezték a szükséges napi munkát. A közelben volt egy bővízű sivatagi kút is, amit első rangon rendbe hoztak, és hatalmas vályok hengerrel vették körül, ahogy az Afrikában mindenütt szokás. A városban nyüzsgött az élet. Néhol serény munka folyt, néhol csoportokban beszélgettek az ijesztően sovány, kiszögellő pofa csontú, csontvásszerű emberek. Csíkos katonai rabkosztümtől a vörös szaharián egyenruháig a gyarmati hadseregnek valóságos uniform is egyvelege gyűlt itt össze. Súlyos szolgálati évek, nehéz sivatagi harcok, éhség és büntetőtábor halálos emléke ült rajtuk letörölhetetlenül. Nem valami nagy élénkséggel, de az általános közönybe süppett hangulathoz mérten elég érdeklődéssel fogták körül az új szökevényt.
Honnan vonultál be?
Kérdezte rekett röhögéssel az egyik csontváz. Ezek után, ahogy a katonembereknél szokás, kiválogatták, hogy Jimmy elhagyott állomás helyén melyik altisztet vagy közlegényt ismerik.
Gyerünk, mondta Ragyás Bill. Elsősorban a parancsnoknál kell jelentkezni, ezt tudhatnád.
Ezek után odaszólt az ácsorgókhoz.
A nép nyisson utat, mert megrúgom.
Milyen csodája az életnek, gondolta Jimmy. 2000 éves kissé kopott, de épp márványkövezeten haladt. Mennyi kínszenvedés, mennyi jaj és halál kellett ahhoz ide hurcolni ezt a márványt. Néhány kitatarozott fal között 2-3 ember idogált, és Nini, az egyik valami illusztrált lapot olvas, és előttük elmosódottan, de világosan olvasható a római házak szokványos felirata, kőbe vésve, óvakodj a kutyától, cave canem.
Csodálja mi, mondta büszkén a kormányos. Pontosan felépítettük ezt a régi várost, öregebb, mint a dédapám is, még a kávéházat is arra a helyre építettük, ahová ezek a görögök odaírták, hogy cave. Ez azt jelenti, hogy ugyanezen a helyen, ahol ez a néhány vezérigazgató lopja a napot, annak idején görög torreádorok olvasták az illusztrált lapokat.
Néhány lépcsőt mentek fel, végig haladtak egy fedett lodzsán, ahol több cserépvirág állt, azután egy nagy, kör alakú helységbe értek, közepén egy szökőkút romjaival, amelyben most örökzöld növények voltak. A körül márványpadok, sok párna, szőnyegek, könyvespolc, asztal néhány modern aprósággal, öngyújtó cigarettatárca, írómappa. Egy óriási félmeztelen néger nyomban átsietett a függönnyel elzárt szomszédhelyiségbe, amikor meglátta őket. Ugyanezen a függönnyíláson azonnal megjelent a parancsnok. Jimmy tátott szájjal bámult a belépőre, és kis hián hanyatt esett. A parancsnok egy csinos, fiatal hölgy volt. Kifogástalan fehér bricseszben, lakcsizmában, felgyűrt ujjú kihajtott ingel, csinosan ápolt körmökkel, platina szőke hajjal.
A garnizon parancsnoka mindannyiunk feltétlen ura és parancsolója Miss Edna Dilling.
Toprongyosságát meghazudtoló grandezzával fordult a parancsnokhoz.
Államtitkári jelenlétem megkívántatik?
Köszönöm, Bill. Pillanatnyilag nem.
Akkor engedelmével utána nézek a tevéknek.
Ezzel távozott. Jimmy Full most már mosolyogva forgatta a kezében a sapkáját. Érdekes kis ország. Lépjen közelebb. Neve? Jimmy Full. De neveztek már a bolondskótnak is. Ugyanis meglehetősen bolond vagyok, de igen jámbor. A jóképű parancsnok nevetést folytott el. Nyomban látta, hogy szemtelenségre hajlamos emberrel van dolga. Mr. Full, mondta, miután itt a csúfnév is elegendő, ha valaki nem kívánja igazi nevét megmondani. Itt szerencsétlen sorsültözött emberek vannak együtt, és nekem módomban áll segíteni rajtuk, ezért engedelmeskednek nekem. Aki itt él, az egy vállalat alkalmazottjának kell, hogy tekintse magát, és ennek a vállalatnak én vagyok az igazgatója. Miután a sárga garnizon lakóinak többsége feltétlen hívem, egy-egy rossz indulatú embert könnyen megfékezek. De kivégeztetni nem szokott senkit? Nem! Kiáltotta hangosan, mert bosszantotta ez a könnyed kötekedő hang. Egy értelmes férfinak elég az is, ha megszégyenítik. Aki idejön, az nyomban egyé válik a többivel, a közös célban szabadulni innen. Magának is bizonyára ez a leghőbb vágya. Á, szó sincs róla. Hollywoodba sem lehetne elszerződtetni innen. Kitűnően érzem magam, már is kijelentem, hogy én itt maradok. Csodálom. Itt mindenki azért dolgozik éjjel-nappal, hogy elmeneküljön. Ergo, miután én nem akarok elmenekülni, nem kell dolgoznom. Tessék elhinni, mindennek megvan a maga előnye. Könyörgöm, hogy szólítsam parancsnokságodat? Azt hiszem, nem sok alkalma lesz megszólítani engem, mondta és dühösen az asztalra csapott a pálcával. Nem szeretek hasonló tónusban társalogni. Különben Miss Dillingnek szólítalak. Óhajt még valamit? Igen. Mit? Nem lehet megmondani. Mielőtt megkérném, hogy távozzék, figyelmeztetem valamire. Itt a legkomolyabb statárium tiltja azt, hogy hozzám bárki, mint a nőhöz közeledjék, és mondhatom magának, hogy ezek az emberek irgalmatlanul alkalmaznák a statáriumot, ha erre sor kerülne. Eddig még nem volt példa rá. Jimmy átszellemült pillantással nézett a nőre, és lelkesen mondta, most lesz. Baland! Kiáltotta kipirultan a dütöl. Távozzék! Jimmy egyik lábát hátrahúzva előre hajolt, aztán egy kecses piruettet vágott ki, de sajnos felrúgott egy cserép törpe kaktuszt, aztán nyomban kisietett. Na? Kérdezte diadalmasan a ragyás, aki közben ellátta féltett tevéjét, és kint várta a barátját.
Remek ember, mi? Mit mondott magának?
Apróságokról fecsegtünk, minden esetre küldje a hóhért, hogy vegyen mértéket, és választ sem várva egy foxtrottot fütyülve tánclépésekben sétára indult. Fél perc múlva a parancsnok kérette a kormányost. Kormányos, mondta még mindig dühösen, miféle embert hozott maga ide?
Nem baj, kérem, hogy idehoztam. Ha jellemtelenkedik, legfeljebb megöljük. 6 órakor befejezzük a munkát, van még elég idő. Megjegyzem, nekem tetszik a fiú, éppen azért, mert szegény paraszt szülők gyermeke, akit keményé jegyzett a szegénység.
Ne beszéljen ostobaságokat! Ez az ember iskolákat végzett, és nagyon is sokat foroghatott úri társaságokban. A kormányos elbeszélte találkozásukat, utazásuk körülményeit, szegény Lambert halálát, és hát, ki mondja akkor is, ha nyomban nyugdíjazzák, ez az ember remek szívű, jó pajtásnak látszott. Csodálatosan erős fráter, és mégis ő úgy vette észre, mintha egy könny esett volna ki a szeméből. Ez pedig ritka tulajdonság olyan embernél, aki fehérre festi az oázisokat, mint a bolond, neki megy a halálnak, és úgy vágtat 4 napig a sivatagban, mintha bálban lenne. A parancsnok kisi elgondolkozott azon, amit hallott. Végtére is semmi sértőt nem mondott ez az ember. Legfeljebb nem volt olyan alázatos, mint általában a többiek. Igen, igen. Most kisi szégyelte magát a hiúságáért. Alapjában véve azért volt dühös, mert ez az ember olyan közvetlenül beszélt vele, mintha 5 órai teán lennének. Tréfált vele, de nem neveletlenül és nem szemtelenül. Elhúzta az ablakfüggönyt, éppen a fórumra látott. Mi az ördög? Miért nem dolgozik senki? Nézd csak, ez a bolond ott áll a piac közepén, felgyűri a kabátuját, magyaráz valamit, azután egy elegáns mozdulattal kihúz a füléből egy zsebkést. Hát ez tiszta bolond. Mindenki tapsol, de ami igazán szokatlan és kellemes látvány, nevetnek. Nevetnek a múmia arcok, a görnyet háttal járok, és vidáman nézik Jimmyt, aki most a hóna alá kap egy sétapálcát, és valami kuplét ad elő, fel, alá, sétálva végül az orrára teszi a pálcát, egyensúlyban tartja és teppel. Senki sem dolgozik. valamennyien köré sereglenek, és nevetnek. Ő maga is hangosan felkacagott. Annyi bizonyos, hogy Jimmy Fool némi életet hozott magával a sárga garnizomba. A világon semmit sem dolgozott, de nem is vetették a szemére. Járkált mindenfelé, tréfált, esetleg praktikus tanácsokat adott, mert ha nem is dolgozott semmit, mindenhez értett. A munkálatok nagy része a menekülés előkészítéséből állt. 250 ember lakott a garnizonban, egy részük állandóan húst szárított arab módra, spárgára fűzve a napon. A húst a közeli őserdőből hordták a benszülöttek. Ugyancsak ők hordták a fákat, amelyekből szekerek készültek. Ezen kívül igen sok munkát igényelt a garnizon tisztántartása, a parancsnok által megkövetelt higiénia betartása, mosás, takarítás. Fél éve élt itt Miss Dilling. A bátyjával érkezett John Dilling közben beteg lett, és el kellett szállítani Timbuktuba. Nyugodtan élhetett itt egyedül is Edna Dilling, mert ezek az emberek csak egyetlen igaz érzést ápoltak még magukban, a rajongást a parancsnok iránt. Miss Dilling ezt meg is érdemelte. Valóságos szemét halom volt ez a hely, amikor bátyjával és a négerekkel megérkeztek. Ő hozott ide mindent, ami a felszereléshez szükséges. Kétszer járt már Timbuktuban utánpótlásért. A kormányos, a négerek és természetesen Miss Edna Dilling nyugodtan járkálhattak Francia-Afrikában, ami a szökött légionistáknak elérhetetlen álom volt, menni, amerre kedvük tartja, az egy érvényes útlevéllel és a londoni nagykövet külön ajánlásával utazó angol hölgynek semmiség. És miért volt Miss Dilling parancsnoka ennek a sivatagi helyiségnek, amely élénken emlékeztetett alkoholista festők által megörökített pokol című víziókra? Pontosan nem tudta senki, csak sejtették. Egy légionáriust keresett. Mindenkit, aki megérkezett a sárga garnizonban, elsősorban megkérdezték, hogy nem hallott-e valamit Alan Bruce-ról. Ezért volt itt. A szökött légionisták gyülekező helyén remélte, hogy egyszer csak arra téved valaki, aki azt mondja, jól ismerem Alan Bruce-t. Együtt szolgáltunk. Itt és itt van. És akkor bizonyára pénzzel, vagy vesztegetéssel, vagy valamilyen módon kiszabadítaná ezt az Alan Bruce-t. Ennyit tudtak. De hogy ki ez az Alan Bruce? Rokona, szeretője, elvált férje, akinek a nevét letagadja, bűnös, akihez ártatlanul bezártak valakit, nem tudta senki. A 250 ember között itt talán egy sincs, aki ne menne tűzbe a parancsnokért. Esteledett. Edna teát főzött, és ott volt mellette egy nyitott könyv az asztalon, de nem olvasott. Valahonnan kellemes, csengő férfi hang éneke hallatszott. Szemet sütít, akár az így, gyere ne félj! Az ember önkéntelenül is utána dúdolta az elcsépelt slágert. Most az estében valahogy hangulatosnak tűnt előtte a régi nóta. Végig simogatta az arcát, pokoli hűség volt. Ez az ember joggal tarthatja őt nevetségesnek. Úgy viselkedett, mint valami cárnő, bután, odaszólt a négernek, aki mint valami szobor állt a lodzsa sarkában. Az az ember jöjjön fel, aki ma érkezett. 5 perc múlva tánc lépések csoszogtak, és fütyörészre közeledett valaki. Az ajtó előtt megállt, behallatszott, hogy egy mély lélegzetet vesz, azután illedelmesen belépett, úgy látszott kissé fél Ednától. Legalázatosabban bocsánatot kérek délutáni viselkedésemért. Szolgáljon mentségemre, hogy nem vagyok normális. Hagyja ezt, Mr. Fool. Ön nagyon is normális. Elismerem, hogy délután talán sirokkó volt, vagy mi. Kissé ideges voltam, de maga sem viselkedett minden tekintetben úgy, ahogy egy gentleman az első találkozáskor egy nőhöz közeledni szokott. Elismerem. Kérem, foglaljon helyet. Most komolyan szeretnék magával beszélni. Elememben leszek, parancsnokoljon. Hallott ön valamit Alan Bruce-ról? Hollá, meghiszem azt. Tavaly a niger mentén úgy vágtam szájon, hogy egy hétig ajaknégernek nézték, rémes alak. Edna Dilling felállt, és szaporábban lélegzett. Na, nagyon kérem, hogy ne tréfáljon. Nekem nagyon biztosíthatom, Miss Dilling, mondta őszintén, amikor látta, hogy Edna arcából minden vér lemegy, hogy eszem ákában sincs tréfálni. Olen Bruce-szal együtt táboroztunk egy büntető expedíció alkalmával. Ő a szahariánusoknál volt, onnan került a büntető táborba. Hová? Mondta a nő, inkább szájmozgással, mint hanggal. Véletlenül tudom, mert napi parancsban olvasták fel a példaadás kedvéért, ugyanis Bruce megvert egy őrmestert, és nem akarták, hogy ez mindennapossá váljék. Ezért felolvasták mind a 200-adnak, hogy Allen Bruce a hadbíróság részeg állapotban elkövetett függelemsértésért 3 évi súlyos kényszermunkára ítélte, és El Gao munkatelepére küldték a niger mellé az őserdőbe. Ez egy nyomorúságos folyami kikötő, nagyon nyomorúságos, a legszigorúbb kényszermunkabüntetésnek felel meg.
Köszönöm. Lassan visszaereszkedett a karszékébe. Furcsa, hogy éppen maga, akit olyan csúnyán fogadtam, éppen maga hozta azt a hírt, amiért fél éve jóformán megszakítás nélkül itt élek. Magam is már az első pillanatban tisztában voltam azzal, hogy itt olyan találkozás történt, amely teljesen megváltoztatja az életem eddigi irányát. Mikor fogja abba hagyni ezt az örökös bolondozást? Miss Dilling, felelte Jimmy Full nagyon csendesen, őszintén és komolyan. Sohasem állott még távolabb tőlem a tréfálkozás, mint most. Hallgattak. Mit gondol, hogyan lehet onnan megszabadítani azt az embert?
Sehogy. Tudok olyan esetet, amikor királyi herceget próbáltak megszabadítani, és nem sikerült.
Meg kell szabadítanom.
Mondja, és bocsássa is egyben meg a kérdést, ki-e az az ember, aki ott van? Edna egy pillanatig gondolkozott, hogy feleljen-e. Egymás szemébe néztek. Azt a férfit soha életemben nem láttam. Egyetlen okom van rá, hogy minden áron visszaszerezem a szabadságát. Miattam került a légióba.
Nem próbálna meg más célt keresni az életében? Kérdezte nyomatékkal.
Jó éjszakát, Mr. Full. Ne felejtse el a statáriumot, és legyünk jó barátok. Jimmy sóhajtott és tragikusan mondta. Már késő, kivégzés lesz belőle, én mondom.
Körülnézett, hogy nincs-e virágcserép a közelében, és egy szép perdüléssel eltűnt a szobából. Edna sokáig nézett utána, tótágastált minden az agyában. Alan Bruce hirtelen felbukkanása, ez a furcsa, kedves ember, aki olyan szokatlan hatással van rá, azután csodálkozva kapta fel a fejét, a lodzsa ablaka alatt, mintha valaki szerenádot adna, fütyszó hallatszott. Szemet sötét, akárzi, óvatosan kiment, és elhúzva kissé a moszkító hálót lenézett. Ott ült az erkély alatt, mint valami trubadúr Jimmy, lehunyt szemmel fütyült, és két kézzel dirigált hozzá. Megmagyarázhatatlan, hirtelen erővel hatott rá ez a furcsa ember. Edna Dilling még soha sem volt szerelmes. Most döbbenten érezte, hogy milyen ijesztően, mint valami ugrásszerűen emelkedő hőmérséklet urrá lesz rajta valami veszélyes, idegesítő érzés. Áthajolt a korláton. Mr. Full, mit csinál?
Fütyülök.
Gondoljon a statáriumra. Éppen arra fütyülök.
A többi már tiszta sor. Beleszerettek egymásba, és mindenki csak helyeselte, még a tevék is bólogattak rá.
Szép pár, azt meg kell hagyni. Ez a piszeorrú, kedves, mosolygó férfi, aki mindig mókázik és énekel, meg az a komoly királynői leány, két ellentétes természetű szép ember.
Jaj lett volna a garnizon rendjének, fegyelmének, ha eddig bárki is érdeklődést keltett volna fel a parancsnokban. Az ő személye iránti rajongás volt az ország alkotmánya, erkölcsi alapja és rendje. mi lett volna belőlük, ha vége ennek az eszménynek, ha megindul a vetélkedés, az irigység és természetesen a késelés. Más azonban a helyzet ezzel a GB-vel, akiről elismerték, hogy különb, mint ők. A tekintély nem rombolhatott le, csak megkétszereződött. Mindenki rájuk adta áldását, és ők boldogok voltak. Amennyire már ezen a helyen boldog lehetett valaki. Különösen vonatkozik ez Edna Dillingre, aki nem bírta a lelkiismeretét megszabadítani Alan Brewster-hétől. Erről beszélgettek legtöbbet csendes estéken. Edna Dilling még az értesülés napján hosszú levelet írt, és a négerrel elküldte Timbuktuba a bátyjának. Amit pénzzel és befolyással meg lehet tenni, azt meg fogja tenni. Türelmetlenül várta a választ. Nem maradhat itt tovább, Edna. Előbb-utóbb megtámadja a szervezetét a sivatag. Mindent meg kell tennem, Jimmy. Nem tudnék különben boldog lenni soha. Milyen szép itt a sivatag, ha azt mondja ez a nő, hogy Jimmy minden esetre boldogabb, mint mikor Lord Austin Brennisford volt. Olyan jól kigondoltam az egészet, mondta Ednának. Van egy elszegényedett adósságokkal megterhelt vén nemesi birtokunk Skóciában. Elvenné magát feleségül, és gazdálkodnánk. Gyönyörű ez. Elmegyek magával, ahová akarja, de meg kell mentenem Alan Bruce-t. Az ég szerelmére kérem, mondja meg hát, hogy mi köze ahhoz a szörnyetekhez. Tudja meg, hogy az a szörnyetek egy szerencsétlen előkelő nagyúr. Régi mese a légióban. Tudja, hogy kicsoda ez az Alan Bruce? Ő nem más, mint Lord Austin Brennisford. Jimmy megfogóckodott, azután hirtelen csak annyit mondott. Na ne! Ugye meg van lepve? De mennyire? És honnan tetszik ezt a tücsköt venni? Tudom. Én tudom a legjobban. Ez jó. A parancsnok tudja a legjobban. Micsoda őrült helyzet. Esküje és becsülete köti, hogy soha többé nem ejti ki a száján, hogy ő Jimmy Full, Lord Austin Brennisford. Még annyit sem mondhat meg, hogy az volt, hogy bármi köze lenne. Átkozott dolog. Rimánkodom. Nem lehetséges, hogy téved? Kizárt dolog. Nekem tudnom kell. És miért, ha szabad esedeznem? Körülnézett. Azután halkan, szomorúan mondta. Én az anyja vagyok. Ne! Ilyen még nem volt. A fórum megfordult körülötte. Ha váratlanul felbukkannak egy oszlop mögül, Trajanus és Julius Cézár karonfogva, most már az sem lepte volna meg. Tessék! Szóval a parancsnok az ő mamája. Eltekintve attól, hogy fiatalabb volt nála, de hát csak neki is tudni kellene erről. Nézze, kezdte, hallgasson rám, kedves mom, kedves mamzell. Bizonyára téved. Ön távolról sem tesz olyan benyomást az emberre, mintha gyermekei marcon a közlegények lennének. Jimmy, most elmondok magának mindent. Az egész história másfél évre sem nyúlik vissza. Fivéremnek kerti iskolája van a Kingsing Street-en. Én ebben az iskolában tanítottam, ugyanis tanítónő vagyok. Gondolhattam volna. Kérem, most ne tréfáljon. Egy jótékony karácsonyi ünnepségen Lord Brennisford volt a védnök. Ott ismerkedett meg velünk, és minden alkalmat megragadott azután, hogy találkozzék velem. Kedves öreg úrnak tartottam, szívesen láttam, ha bejött az iskolába, és bölcs emberek passziójával nézte a sok vidám kisgyereket. Egyszer panaszkodott, hogy összeveszett a fiával, aki megesküdött, hogy ledobja az ő nevét, letagadja, ha valaha is Lord Brennisford volt. Sajnáltam az öreg lordot. Nem sokkal azután történt a nagy meglepetés. Megkérte a kezemet. Mi az, megcsípte valami?
Ja, igen, hogyne,
felelte és visszaült. Szóval Lord Brennisford megkérte a kezemet. Természetesen amilyen tapintatosan csak lehetett, de igen határozottan közöltem vele, hogy semmi esetre sem leszek a felesége. Nem beszélt erről többet. Kért, hogy ezután is eljárhasson hozzám az iskolába, és én örömmel beleegyeztem. Sajnáltam a kedves öreg lordot. Azután fogyni kezdett. Szinte hétről hétre romlott az állapota. Egyszer csak elmaradt. Néhány hétig nem hallottam róla. Azután írt egy kedves levelet, hogy London környékén van egy szanatóriumban, és keressem fel. Már alig volt benne élet, amikor viszont láttam. Nagy karosszékben ült, jóformán elveszett a plédek között. Írások feküdtek előtte egy kis asztalon. És akkor őszintén elmondott nekem mindent. Ha nem is mutatta soha, nagyon szerette fogadott fiát. Egyszer valami tréfás célzást tett a fiú előtt nősülésről, és Austin olyasmit felelt rá, amiből talán tévesen, de arra következtetett, hogy a fiú nem helyeselné ezt a lépést. Különben is félt a fiánál fiatalabb asszonyt hozni a házhoz, ezen felül tartott attól, hogy Austin nem lesz elég tiszteletteljes. Szóval nekem őszintén bevallotta, hogy valósággal szándékosan elmarta ezt a szerencsétlen fiatalembert a háztól. A szenvedély megfosztotta józan ítélő képességétől, jellemességétől. Arra nem is gondolt, hogy én visszautasítom. Amikor ez megtörtént, feltámadt benne a lelkiismeret furdalás. Mi történt a fiúval? Mozgósította Európa valamennyi detektív irodáját. Az összeveszést követő napon egy Franciaországba induló hajó utasainak névjegyzékéből megállapították, hogy Lord Austin Brennisford másnap Párizsba utazott. Azután valami nagyon csúnya verekedési üggyel kapcsolatban a rendőrségre került egy ember, akinél Lord Brennisford nevére szóló írásokat találtak, de ő kereken kijelentette, hogy egy felöltővel együtt véletlenül jutott hozzá az okmányhoz, és igazi neve Alan Bruce. Eddig megegyezik minden. A fiú betartotta esküvét és becsületszavát. A legkényszerítőbb körülmények ellenére sem vállalta a nevét, inkább felöltő tolvajnak adta ki magát, mert a mese a felöltőről, amivel állítólag álmában takarták le, amúgy is ide módosult a rendőrség elképzelésében. A párizsi rendőrségen nem tarthatták ott, mert szerencséjére vagy szerencsétlenségére előző napon felvétette magát a légióba. Így már katonai állományban lévőnek kellett tekinteni, és a rendőrségről átkísérték a laktanyába. Ettől a naptól fogva Lord Austin Brennisford, illetve Alan Bruce magándetektívek számára megközelíthetetlen helyen volt. Képzelheti, mit éreztem. Ha közvetve is, de én kergettem egy embert a pusztulásba és romlásba. Az öreg lord ekkor azt mondta, ígérjem meg, ha meghal. Továbbra is kerestetni fogom a fiút. Szeretné, ha valaha megtudná Austin, hogy ő mennyire megbánta, amit tett, és akkor talán megbocsát neki a fiú. Nyugodj békén, öreg, gondolta Jimmy. Nem is sejtett, hogy milyen régen megbocsátottam már. És azután még valamit kért, hogy legyek a felesége. Így hozzájutok a vagyonához, és elég pénzem lesz ahhoz, hogy felkutassam Austint. Ezen felül nem herdálják el a vagyonát, szerinte gonosz távoli rokonai. Én meg fogom őrizni Austin számára. Nem kívánt tőlem semmit, csak esküdjek meg vele, és néha látogassam meg egy pár szót beszélgetni, úgysem húzza már sokáig. Sajnos az orvosnak is ez volt a véleménye. Én házasságra léptem Lord Arthur Brennisforddal. Ó, uram, de nagy vagy! És micsoda színpadi rendező veszett el a sorsban. Űrlet, hogy az eskü és a becsület szentsége miatt kénytelen itt hülyén hallgatni, mikor 50 szóval megmagyarázhatna mindent, de még azt sem mondhatja meg, hogy valaha hallotta a Brennisford nevet. Egy hiéna nevetett sandán rekedten valahol a távolban, és valószínűtlenül fényes trópusi csillagok ragyogtak felettük mozdulatlanul. Rá kellett állnom erre a névházasságra. Kötelességem volt megmenteni a szerencsétlen Austin Brennisford vagyonát, és sok pénz kellett, hogy kutassak utána. A rokonok természetesen, alig, hogy eltemették az öreg lordot, perrel támadták a végrendeletet, de Lord Branisford tekintélye minden bírói fórum előtt győzött. Végre is mindegy, ha megszabadítom Anne Bruce-t, akkor egy penny sem kell a vagyonából. Mi tudunk dolgozni, Jimmy. Ha elpusztul ez az ember, akkor első dolgom lesz az örökségről lemondani. Érti most már, hogy nekem meg kell szabadítani azt az embert? Gondolkozott. Végre is miért ne szabadítsa ki Edna azt a részeges csirkefogót, ha már a sors úgy akarta? Ő semmi esetre sem szegi meg az esküjét, inkább meghal. Miután magától megtudtam, hogy hol van Anne Bruce, értesítettem a bátyámat Timbuktuban. Ő most mindent meg fog kísérelni, ami pénzzel és összeköttetéssel elérhető. Ezt megvárjuk itt. Én könnyen lehetségesnek tartom, hogy Alan Bruce nem azonos azzal a Branisford Lorddal. Kizártnak tartom. Azután Jimmy, még valamiért úgy is maradnunk kell. A sárga garnizon katonáit nem szabad itt hagyni. Ránk bízta a mindenható, hogy kivezessük ezeket a szerencsétleneket a Szaharából. Igaza van. Ebben tökéletesen igaza van. Nyomorult, magukra hagyott emberek itt egymásra találtak. Úgy érzem, mintha egy 250 tagú családom lenne. Felelősséggel tartozom nekik. Magának meghalt az egyetlen barátja. Tehetetlen és magányos ember volt, mikor ide került. És most már nem érzem árvának magam, mondta, de igen lehangoltan Jimmy.